Fohászkodjunk, testvérei! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igét olvasom mai Ó és Új Szövetségi szakaszunk egy-egy részéből, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levele, 4. részének 9. versétől, majd a 81. Zsoltár 14. versétől. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg, az első Tesszalonikai levél 4. részének 9. versétől, majd a 81. Zsoltárból. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. A 81. Zsoltárból pedig így olvassuk az igét, 14. verstől. Bárcsak rám hallgatna népem, az én útaimon járna Izrael, hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban feleljünk neki, és szólítsuk meg őt. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, őszinte háladással megköszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban, kicsik és nagyok, fiatalabbak és idősebbek. Urunk, szeretnénk úgy megélni, hogy mindez kiváltság és ajándék, nem magától értetődő, hogy mi itt lehetünk, elcsendesedve, rád figyelve. Oly sok ember nem érezte meg, vagy éppen ellenállt a te vonzásodnak, de köszönjük, hogy mi semmi másra nem kell, hogy figyeljünk, csak te reád. Áldott légy azért, hogy van szavad. Áldott légy, hogy élő, munkálkodó és cselekvő Isten vagy, aki nem felejtkezel a te népedről, bár olyanok vagyunk, amilyenek. Hiszen az elmúlt hétről is, ha őszintén beszélnénk, sorolhatnánk vétkeinket, mulasztásainkat, szívünkben felgerjedt indulatokat. Köszönjük, hogy mindezekkel bűnbánattal jöhetünk eléd, és kérhetjük, ne bűneink szerint bánj velünk, hanem a te irgalmasságodra gondolva, oszd meg a gondolataidat, a te üzenetedet, azt az élő igét, amely ma is teremtő szó, amely ma is több, mint emberi beszéd. Ezért könyörgünk hozzád, Urunk. Szeretnénk úgy hallani téged, hogy fiatal és idős egyaránt, megajándékozottan, megszólítottan mehessen haza, és add meg, Urunk, hogy a te áldott lelked otthon is juttassa eszünkbe mindazt, amit mondtál, hogy ne beszéd és ne tanács és ne tanítás maradjon csupán mindez, hanem hadd legyen életté bennünk otthon, hadd cselekedjük azt, amit te tanítasz, amit te mondasz. Így kérünk áldást és békességet, és kiáltunk a világ sok-sok feszültségét már most hozzád. Te teremts békét, Urunk, emberi szívekben, te csitítsd, te enyhítsd a gyűlölséget, és könyörgünk, hadd legyünk eszközei a te békédnek, hadd legyünk küldöttei a te szeretetednek ebben a világban, mert oly nagy szükség van a te szeretetedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy neked szentelhetjük nem csak ezt az órát, hanem az egész napot. Jézus Krisztusért, a te fiadért kérünk, hallgass meg és áldj meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy az ő szent lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található a 81. Zsoltárban, a 14. verstől a következőképpen. Így szól az Úr: bárcsak rám hallgatna népem, és az én utaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, tegnap az országos református évnyitón hallottunk egy Dosztojevszki idézetet, amit szeretnék most megosztani veletek, megszólított és elgondolkoztatott. Így fogalmaz valahol ez a világhírű orosz író, aki a maga ortodox orosz hitét élte és gyakorolta. Föltette a kérdést, hogy miért van szüksége vajon Istennek a mi hálánkra, háladásunkra, és egy kicsit hozzáteszem, hogy tulajdonképpen a mi egész életünkben a jó cselekedetekre. Tehát így szól a kérdés, miért van szüksége Istennek a mi hálánkra, háladásunkra? És a válasza azért, amiért egy szülőnek a gyermeke mosolyára. Úgy szíven talált, úgy gondolom, hogy valami lényegeset fogalmazott meg ez az író. Miért van szüksége Istennek a mi hálánkra? Cselekvő, szerető életünkre? Azért, amiért a szülőnek a gyermeke mosolyára. Később visszatérnék, még utalnék erre egy kicsit. Mert a két ige szakasz, amit hallottunk, olvastunk testvérek, bennem is föltett kérdéseket, és érdekes, hasonló témával foglalkozik Pál apostol itt a Tesszalonikai levélben, és Ászáf ebben a 81. Zsoltárban. Tulajdonképpen azzal foglalkoznak, hogy mire valók, vagy miért szükségesek a mi cselekedeteink, a mi jó cselekedeteink. Miért buzdítanak vajon ennyire ezek, sőt, hogyha megfigyeljük Pál leveleit, akkor minden levelének a második felében a cselekedetekről tanít. Először a hit kérdéseiről, és utána a cselekedetekről. Miért buzdítanak erre ó és új szövetségi szakaszok? Nem is beszélve Jakab apostol leveléről, ha valaki emlékszik és fel tudja idézni, Jakab különösen kiemeli, hogy cselekedetek nélkül valami alapvető baj van, ami egész kereszténységünkkel, a hitünkkel, írja ott Jakab, azt mondja, hogy van ilyen is, hogy halott hit, vagy halott egy hit a jó cselekedetek nélkül. És többen a gyülekezetből is megkérdezik, és meg szokták kérdezni tőlem is, hogy hát nem hit által kegyelemből üdvözülünk. Hát miért kell ennyit beszélni időnként legalábbis a cselekedetekről, vagy fölteszik a kérdést másokat hallgatva interneten és itt-ott, hogy vajon miért beszélnek egyes igehirdetők olyan sokat a jó cselekedetről, az életszentségről, az életben megjelenő cselekedetek szükségességéről. Hát nem hit által kegyelemből üdvözülünk? Nézzük meg, hogy tényleg a mai Ó és Új Szövetség mind a kettő hangsúlyozza az engedelmesség és az abból fakadó jó cselekedetek fontosságát. A gyakorlati szeretetről beszél Pál apostol is a tesszalonikaiaknak, megállapítja, hogy már gyakorolják ott Macedóniában, sőt aztán gondolnak a jeruzsálemi szegény keresztjénekre, de mégis Pál azt mondja, hogy még inkább gyarapodjatok ebben a gyakorlati szeretetben. Még inkább gyarapodjatok benne. És Ászáb is, amikor rajta keresztül Isten megszólal, azt írja, azt kerül ide a Zsoltárba, egy feltételes módban, hogy bárcsak több lenne a szeretet cselekedeteiből az én népem életében, bárcsak több lenne az engedelmességből, akkor mennyi minden másképp történne. Szóval nem kerülhetjük ki ezt a kérdést, mert valóban beszél Isten az engedelmességről és a jó cselekedetekről, nem is kevés helyen a Bibliában. De kérdezzük tovább, akkor miért vár el Isten engedelmességet vajon tőlünk? Azért, hogy ne vétkezzünk, ne kövessünk el bűnt, vajon a bűn elleni harcban volna ennek szerepe? De hát a bűnt végül is meg lehet bánni, bocsánatot lehet kérni. Ki ne tudná az 1 János 1:9-et, remélem nem most halljuk először, de az se baj, először halljuk. Csak vegyük komolyan, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezt állítja például ott János apostolon keresztül az ige. Akkor azért legyünk engedelmesek, hogy ne cselekedjünk bűnt, vagy azért ne csináljunk bűnt, hogy ne legyen megbánni valónk. Vagy azért tegyek meg dolgokat, hogy azért legyek engedelmes, hogy ne legyen mulasztási bűnöm. Értjük, tehát sokszor ezek a dolgok jutnak eszünkbe, azért kell engedni, hogy ne vétkezzek, vagy azért tegyek meg dolgokat, hogy ne bizonyuljak olyannak, aki elmulasztja a jót véghez vinni. Pedig azt kell mondanom, testvéreim, a mai igék és az egész Biblia alapján, hogy tévedésben élünk, ha így gondolkozunk. Félreértjük Isten igéjét. Félreértjük őt. Valamit nagyon félreértünk, sőt elrontunk. Mert hogyha valóban itt csak a hitről volna szó, és az egész kérdésben aztán csak a bűn dominálna, akkor nem volna indokolt, hogy ennyit beszélje magáról a jó cselekedetekről, Ászáfon, Pálon, Jakabon és másokon keresztül Isten áldott szent lelke. Mert nézzük csak meg, amit ugyan már több oldalról megvilágítottunk, de gondoljuk át újra. Mi köze van a mi cselekedeteinknek az üdvösségünkhöz? Vagy más szavakkal az igazzá nyilvánításunkhoz? Ugye tudjuk, a Bibliában azt is olvassuk, hogy Isten az ő gyermekeit igazzá nyilvánítja, és akiket igazzá nyilvánított, azoknak van üdvössége. De mi köze van a mi cselekedeteinknek az üdvösségünkhöz? Semmi. Semmi, testvéreim. Ezt tudom, hogy megdöbbentő így önmagában is tömören kijelenteni, és mégis utalok rá, hogy miért kell, hogy ezt mondjam, és mondjuk. Semmi köze a cselekedeteinknek az üdvösségünkhöz. Azt is tudom, vagy legalábbis sejtem, hogy azért nehéz ezt elfogadni, mert ehhez meg kéne alászkodnunk. Ehhez őszintén meg kéne alászkodnunk, és elfogadni, hogy az üdvösségünkért semmit nem tehettünk, és nem tehetünk, valaki más cselekedett érte. Ha az emberben ez az alázat nem születik meg, nem ébred föl, akkor tiltakozik ezen állítás ellen. És azt mondja, hogy de, valamit csak kell tennem érte. Hát azt nem lehet, hogy én csak úgy kapjam. Hát valamit csak kell, hogy Isten beszámítson nekem. Hát azért cselekszem, hát mutatom, Uram, hát igyekszem jó lenni, igyekszem vallásos emberként élni. És akkor erre te azt állítod, és azt állítja ige hirdető, hogy az üdvösségnek és a cselekedeteinknek semmi köze egymáshoz. Pedig nincsen. Pál és más is többen leírják. Például a római levélben olvassuk, meg a Galata levélben is, most a Galatát idézem először. A törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Róma 3.20-ban ugyanezt olvassuk. És ezt valljuk a reformátorainkkal együtt, akik az Efézus 2.8.9 alapján fogalmazták meg, mit is tanít a Biblia, ki ne tudná, de idézem. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen. Ez az egész reformáció egyik alapfelismerése, amivel semmi újat nem találtak föl, csak visszamentek a forráshoz, az apostolok tanításához. Tehát kegyelem, ajándék, teljes egészében ajándék az üdvösség. A Róma 6.23 is ugyanezt erősíti meg, a bűn zsoldja következménye a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. Kell érte tennem valamit? Effektíve. Kell érte tennem valamit, hogy az enyém legyen az üdvösség? Tudok tenni valamit? Klasszikus példa, de talán a legjobb az egész történelemben. A jobboldali lator, akit Jézussal együtt feszítettek meg. Mit tudott ő tenni az üdvösségéért? Hát amikor Jézushoz fordul, mondott valamit, és utána Jézus közli vele, hogy bizony, bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban, ezek után néhány perccel ez az ember meghalt. Semmit nem tudott tenni. És mégis ezzel az ígérettel megy át az örökkévalóságba, amit Jézus így mondott, bizony, bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Semmit nem tudott tenni ez az ember az üdvösségért. Teljes egészében ajándékba kapta. De ha ez így van, akkor a mai ige szakaszaink, Tesszalonikai levél, 81. Zsoltár, miért beszél annyit a szeretet cselekedeteiről? Sőt, ha idézzük ide Jakabot, ő egyenesen így fogalmaz, Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot feláldozta az oltáron? Hogy is értsük akkor ezt? Vajon miről beszélnek itt az apostolok, az ige? A teljes Biblia alapján nyugodt szívvel és meggyőződéssel hirdetem, a megigazulás és egyben a mi üdvösségünk teljes egészében Isten kegyelmi ajándéka. Teljes egészében. De az ezt elfogadó hit, a kegyelemből adott ajándékot elfogadó hit nem hit, ha nincsenek cselekedetei. Az nem hit. Erről beszél Jakab különösen, de a mai igéink is ebbe a tanításba illenek bele. Tehát az üdvösség és egyben a megigazulás ajándék, kegyelemből, ingyen, Krisztusért. De az a hit, amelyel azt mondom, hogy én hiszem, hogy igazán nyilvánított Isten, hiszem, hogy megbocsátotta a bűneimet, hiszem, hogy örök életem van, ha én ezt mondom, de ez a hit semmilyen cselekedetet nem szül, akkor csak beszéltem. És így jutott eszembe, testvérek, hogyha tegyük föl, csak egy napunk lenne hátra. Holnap délelőtt meg kellene halnunk. Ha egy napunk volna hátra, azt arra kapnánk, hogy tegyük a jót. Arra kapnánk ezt az egyetlen egy napot is, amit a Lator nem kapott meg. A Latornak nem volt rá módja, mert ő rögtön meghalt. De mi arra kapnánk ezt a 24 órát, hogy tegyük a jót, hogy engedelmeskedjünk Istennek, hogy szeressünk, hogy szeretet cselekedeteiben mutassuk meg, hogy minket Isten elfogadott, hogy hisszük és valljuk, amit így mond Izsaiáson át, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Tehát, ha nem fakadnak cselekedetek a hitünkből, akkor kérdéses a hitünk. Ha emlékszünk rá, múlt vasárnap magára az üdvösségről volt szó, és az eredeti kifejezés azt jelenti, hogy megmentettség, megszabadultság. Annak van üdvössége, aki tudja és vallja, hogy megmentett ember, megszabadult ember, a kározattól már most megszabadult ember, de tegyük hozzá, de ez rögtön meg is jelenik a cselekedeteiben. Hát egészen másként élek, nyúlok a világhoz, beszélek róla, tervezem a jövőt, cselekszem, amit cselekszek, ha bilincsek lekerültek a kezemről, és tudom, hogy szabad vagyok. Hogyha nem kell félnem a kározattól, és nem kell félnem többé senkitől és semmitől, mert ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha én hitre jutottam, óhatatlanul cselekedetek következnek belőle. Óhatatlanul. De ezek már nem azért, hogy üdvözüljek, hanem azért, mert már most üdvösségem van. És ezért, mert ez fontos, és mert ez a mosoly, amivel mi visszamosolygunk a ránk mosolygó Istenre, ami szeretetünkkel, cselekedeteinkkel, engedelmességünkkel tudunk visszamosolyogni, ez fontos neki. Nem ezért üdvözít, de fontos. Egy szülőnek nem fontos a mosoly, dehogy nem. De nem azért szereti a gyerekét, mert az időnként mosolyog, hanem azért, mert az övé. És ráadásul itt Isten miértünk óriási áldozatot hozott, hogy mi az övéi lehessünk. Tehát ezt kell jól értenünk, hogy a hívő élet az a jó cselekedeteket termi, nem azért, hogy üdvözüljön, hanem azért, mert már az üdvösség az övé. Engedjetek meg még itt egy példát, mielőtt tovább megyek. Kicsit mai, kicsit sántít, de az jutott eszembe, hogy kicsit olyanok vagyunk sokszor, mint tegyük föl, hogy valaki megvásárol egy új autót, teljesen kifizeti az árát, nagyon klassz az autó, és ajándékba adja egy barátjának, vagy akár a gyermekének, és hát aki megkapta, az borzasztóan örül, ajándékba kaptam ezt a klassz autót. Beül, beindítja a motort, nyomja a gázpedált, bőgeti a motor, zúg, világít, indexel, dudál, mindent csinál az autó, de sebességben nem teszi be. Kicsit ilyenek vagyunk mi, hogy elfogadjuk a nagy ajándékot. Nekünk adja Isten ingyen az örök életet. Nekünk adja az üdvösséget. Igazzá nyilvánít. Lehet sokféleképpen megfogalmazni ugyanazt a csodát. Ja, de engedelmeskedni azt már nem akarunk. Egyesbe már nem teszem be. Aztán kettes, hármas, ötös, vagy hatodik, vagy egyes autóknál már nyolcadik is van, ha jól tudom. Azt nem. És akkor mit csinálunk? Bár bocsánat, így van, bőgünk. Szóval hangja van a mi kereszténységünknek, de nem haladunk előre. Villogunk. Bekapcsoljuk a reflektort is. Van külső szépségünk. Tényleg, hát itt mondhatjuk Fehérváron, nagyon sok minden szép megújulhatott, és ezért Isteni a dicsőség és köszönet mindenkinek, aki ezért imádkozott, meg adakozott. De testvérek, azért nem ettől megy előbbre az Isten országa. Ez lehet, hogy csak annyi egyikünk, másikunk életében, mint az autó, aminek nyomom a gázpedálját, de egyesben nem teszem be. Szóval cselekedetekre igenis nagyon nagy szükség van. Engedelmes döntésekre, engedelmes lépésekre, hogy ezt engedelmességből teszem meg. Valamire engedelmességből mondok nemet, másra meg engedelmességből mondok igent. Kapcsolatra, erre-arra, döntésekre, pénzügyi dolgainkra, házassági konfliktusra, sok mindenre, gyermekvállalásra, az idős szülőm ellátásának kérdésére, kinek mi van az életében, ami aktuális. Ott méretik meg, hogy most bocsánat megint a képér, hogy csak bőgetem a motort, meg villogok a reflektorral, vagy halad is az az autó. Előbbre jut az én hívő életem, és ráadásul esetleg még másokat is tudok magammal vinni, ha növekszem a hitben, a szeretetben, az engedelmességben. És még egy dolog, amiről röviden hadd szóljak, ami úgy igazán még szíven talált ebből a mai két ige szakaszból, és mind a kettő ugyanezt mondja, hogy erre a bizonyos szeretett cselekedetre, a jó cselekedetekre, és magára az engedelmességre azért is szükség van, még egyszer mondom, tehát nem azért, hogy üdvözüljünk, hanem azért van szükség, hogy a mi földi életünkben kiáradhasson Isten áldása. A földi életünkben kiáradhasson az ő áldása. Erről beszél ez a kép, ilyen feltételes módon, ha az én népem hallgatna a szavamra, ha az én népem szeretetben járna, ha az én népem engedelmes döntéseket hozna, akkor így is lehetne mondani sok magyar es szóval, hogy ellenfeleink ellenfele lenne. És ez azt jelenti, testvérek, hogy nem kéne tovább stresszelni, hogy most én igazságot szolgáltassak magamnak, hogy kivívjam az igazamat, hogy könyököljek, megharcoljak dolgokat. Hát oda lehetne bízni. Hát ő maga megígéri, hát ne aggódj, hát ne háborúzz. Se szóban, se fizikailag, semmilyen értelemben. Tedd le, dobd el a fegyvereket. Hát én elrendezem a dolgokat. Én megáldalak. Én folyamatosan mosolygok rád. Nem akarsz visszamosolyogni? Nem akarsz engedni nekem? Értitek, testvérek? Tehát a földi életünkben nagyon nem mindegy, hogy a szeretet cselekedeteit megtesszük, vagy nem. Engedelmesen bizonyos dolgokra nemet mondunk, amire az Isten igéje is nemet mond, bizonyos dolgokra meg igent mondunk, amire az ige bíztat. Ez nagyon nem mindegy kérdés. És itt ne jöjjünk azzal elé, hogy elég hinni. Ugye két véglet között hányódik a kereszténység, van, aki állandóan a hitre hivatkozik, van, aki állandóan a cselekedetre. Aki a hitre hivatkozik, azt mondja, hogy nem kell itt cselekedetekkel foglalkozni, hiszek, elhiszem, hogy kegyelemből enyém az üdvösség, halleluja, és tényleg halleluja. De nem jelenti azt, hogy akkor a cselekedetekben meg azt teszek, amit akarok. A másik véglet meg, amikor állandóan cselekedetről van szó, és azt gondoljuk, vagy gondolják, hogy be kell segíteni az üdvösségemhez, hozzá kell tennem valamit, bizonyítanom kell valamit Istennek, hogy megérdemlem. Zsákutca. Ez ugyanúgy zsákutca, ha a cselekedeteimben bízok, mint hogyha meg a hitemet emlegetem, de abból semmi jó cselekedet nem fakad. A kettőt együtt tanítja az ige, csak a maga helyén, a maga értékén. Tehát a földi életünk javára, és nem az örök élet megszerzésére nézve fontos, hogy engedek-e vagy sem. Rengeteg következménye volna, és van azoknak az életeknek, akik tényleg engednek, akik visszamosolyognak Istenre. És itt egy megjegyzés, ez, amiről most beszélünk, ez nem keverendő össze egy olyan terjedő nézettel, amit így szoktunk mondani, hogy a siker és a jólét evangéliuma. Sajnos vannak igehirdetők, keresztjén csoportok, egyházak, akik gyakorlatilag azt hirdetik, hogy ha te hívő ember vagy, akkor egészséges leszel és gazdag. Sőt, egyesek még hozzátezik, hogy ha nem vagy egészséges és gazdag, akkor baj van a te hiteddel. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Az Isten igéje nem erről beszél, hogy feltétlenül egészségesek leszünk, és feltétlenül gazdagok leszünk, hogyha az Úrral járunk. De igaz, hogy sokkal inkább kiárasztaná ránk az áldásait, ha a szeretet cselekedeteit gyakorolnánk, ha engedelmes életet élnénk. Sokkal jobban kiárasztaná ránk, mint hogy most ki tudja árasztani. Itt mondja, hogy ő szinte fohászkodik, hogy a búza legjavával etetném, csak engedne már egy kicsit nekem. A kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Utal egy kicsit az Egyiptomból való szabadulásra a Zsoltár, és arra, hogy ott annak idején a pusztai vándorlásban a kősziklából vizet kapott az akkori Izrael. Itt még fokozza a képet Ászáv, a Zsoltár író, és mondja, hogy igazából Isten még azt is megtenné, hogy a legfinomabb méz árad, vagy ömlik a kősziklából, de ez csak szimbólum. Helyettesítsétek be a legjobb búzát, a finom mézet. Helyettesítsétek be, hogy odaállna mellétek, és nem nektek kellene hadakozni az ellenfeleitekkel, vagy ellenségeitekkel. Ezt mind felajánlja. Erről beszél az Új Szövetségben is, amikor az Úr Jézus ilyet mond, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Ugyanezt mondja. De ez nem úgy megy, hogy csak úgy ránk néz, és mi meg csinálunk, amit akarunk, ő pedig majd úgy osztogatja, és ontja ránk az áldást. Nem. Ingyen kegyelemből adja a bűnbocsánatot és az örök életet, a hétköznapi áldásban pedig figyeli, hogy kész vagyok-e szeretni, kész vagyok-e engedni. Például én is kész vagyok-e megbocsátani. A földi életünket nagyon-nagyon meghatározza, hogy jól értjük-e a cselekedetek és az engedelmesség helyét, és komolyan vesszük-e. Érdekes még egy adalék a háttérből, hogy a Pál apostol is azért biztatja a tesszalonikaiakat annyira a szeretet gyakorlására, és hogy még inkább bővölködjenek benne, mert a kor szellemben akkor az volt, hogy igazából egy szabad római polgár, és a gyülekezet nagy része akkor ezekből állt, egy szabad római polgár azt megvetette a munkát, és én értelmentünk már a cselekedeteket is. Még azt olvassuk Cicerónál is, ugye híres szónok és író, hogy megvetéssel ír a fizikai munkáról. És Pál figyelmezteti őket, hogy nem jól csináljátok, ezt a világ gondolja így. Ne gondoljátok, hogy rabszolga munka az nem illik hozzátok, hanem cselekedjétek azt, amit a lélek amire indít. Szeressetek, tegyetek jól, ahol csak tudtok. Mert bizony ez az, ami a mi hitünket hiteresíti. Ez az, ami dicsőíti Istent, és ez az, ami a visszamosoly a mi részünkről, az ő mosolyát látva és azt követve. Vannak, akik elhagyják magukat az utolsó időkre, hivatkozva, ez is már megjelent ott akkor Tesszalonikában, hát ezzel szemben is föllép Pál, és mondja, hogy vigyázzatok, nem tudjuk a napot és az órát. Luther mondása nagyon igaz itt, amikor egyszer azt mondták neki, mi lenne, kedves Luther testvér, ha tudnád, hogy holnap visszajön az Úr. Tehát véget vet ennek a történelmünknek, jelen korszakunknak, erre azt mondta Luther, hogy akkor még ma elültetnék egy magyarófa veszőt. Tehát nem vennék komolyan, illetve miután nem lehet tudni, melyik napon jön vissza az Úr, ha holnap is jön, ma akkor is dolgom a jó cselekvése. Ha holnap jön, akkor is dolgom ma, hogy szeressek, és hogy engedelmességben járjak. Így tehát, testvéreim, olyan jó lenne rácsodálkozni, és teljes hittel elfogadni, hogy az Úr jót készített az övéinek itt a földön is, jót készített, áldást készített, hogy ne kelljen nekünk állandóan hadakoznunk se ellenségekkel, se ellenfelekkel, hogy ne kelljen állandóan szorongnunk, hogy lesz-e kenyerünk, hogy kerül-e valami arra rá. Ő bátran adja, adná. Ő odaáll közénk és a minket bántók közé. Ő körülvesz, átölel az ő szeretetével. Azt mondja Jézus, hogy hát még a verebekre, meg a liliomokra is gondja van Istennek, hát rátok ne volna. Hát a hajatok szálait is mind számon tartja. Nem az üdvösség feltétele tehát az engedelmes élet, hanem a hétköznapi áldásnak a feltétele. És itt erre vigyázzunk, még egyszer hadd mondjam, hogy nehogy azt mondjuk, gondoljuk magunkban, hogy hát valamiben engedetlen vagyok, akkor megbánom, de csinálom továbbra ugyanazt az engedelmességet, engedetlenséget. Ez önbecsapás. És az áldás visszatartása. Egy ilyen szó jut rá eszembe, hogy önsorsrontás. Csinálok valamit, tudom, hogy nem jó, de hát megbánom. De aztán megint csinálom tovább. Hát lehet így élni, csak éppen elmarad az áldás. Elmarad Isten áldása. És valóban olyan szerető, hogy nem üt a fejemre, és ha megbánom, komoly ígéret az, hogy ő azt a bűnt konkrétan kész megbocsátani. De most majdnem így mondom, csak jól értsétek, hogy ilyen esetben, amikor benne vagyunk, bele maradunk egy engedetlenségben, akkor többről van szó, mint bűnről, ha lehet így fogalmazni. Nagyobb a baj, mint egyszerűen az, hogy bűnt követek el. Azt követek el azzal is, hogy nem engedek, hogy nem szakítok, vagy nem lépek ott, ahol szakítani kéne, vagy ott, ahol lépni kéne. De nem egyszerűen arról van szó, hogy elkövettem egy bűnt, amit majd megbánom. A saját sorsomat rontom. Visszatartom a mézet. Visszatartom a búza legjavát. Pedig Isten kiárasztaná rám. Pedig Isten kiárasztaná. És én hiszem és vallom, nekem ugyanúgy szól, mint nektek, hogy Isten tényleg ilyen egyen-egyenkénti odafigyelő szeretettel figyel ránk. Hiszem és vallom, hogy mosoly van az arcán, pedig milyenek vagyunk, és nagyon örül, és cselekszik, amikor egy-egy szeretett cselekedettel, egy-egy engedelmes döntéssel visszamosolygunk rá. János evangéliumában így olvassuk, a vakon született nagyon bölcsennek fogalmazza, tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak azt hallgatja meg, aki istenfélő és az ő akaratát cselekszi. Tehát összefoglalva, kérjünk bátor, alázatos hittel, és járjunk engedelmes lélekkel. A szülő nem a mosolyáért szereti a gyerekét, de ha az visszamosolyog, szinte mondhatjuk, bármit kész megtenni érte. Bármit kész megtenni értünk, ami szerető mennyei atyánk. Erről tanít Pál is, és az Ászáf által lejegyzett Zsoltár. Adja Isten, hogy megéljük, hogy örömünk legyen benne, és hogy másokat is ezzel ő felé vezessünk. Amen. Énekszóban feleljünk az igére, és énekeljük most a 165. dicséretünk harmadik versét, 165. dicséret harmadik verszakát, csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te élő igédet, köszönjük, hogy olyan világosan elénk tártad a Te cselekedeted, az szerezte meg számunkra örökre a bűnbocsánatot, az üdvösséget, a megigazulást. Áldunk Téged a Te cselekedetedért, áldunk Téged a Golgotai keresztért, és kérünk ismét bűnbánó szívvel, bocsásd meg, amikor mi olyan sokáig nem akarunk érteni Téged, hol a hitünkre hivatkozunk magabiztosan, máskor meg a cselekedeteinkben reménykedünk, és nem akarjuk érteni, hogy mi az, ami ajándék, és mi az, ami felelősség. Mi az, amit Te tettél, és mi az, amit nekünk kell megtennünk. Köszönjük, hogy tanítasz, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy szól hangodból a jóság. Köszönjük, hogy valóban, mint örökkévaló Úr, mosolyogva nézel ránk, bár olyan esendők vagyunk, annyira csetlünk, botlunk a hívő életben is. Kérünk, segíts nekünk valóban engedelmes döntéseket hozni, olyan cselekedeteket véghez vinni, amellyel jelezzük, hogy szeretünk Téged, örülünk Neked, megköszönjük azt, amit értünk tettél. És valóban szeretnénk, Urunk, ha mézet adnál, ha a búza legjavát adnád, tudjuk és hisszük, hogy próbával is megpróbálsz időnként, hogy nem mindig csak öröm ünnep a keresztjén élet. Vannak mélységek, vannak időszakok, amikor ránk engedsz egy-egy nehéz napot vagy szakaszt, de Urunk, szeretnénk mégis megélni újra és újra, hogy a búza legjavát újra kiadod, nekünk adod, hogy akár a kősziklából is mézet fakasztasz, hogy ellenségeinket távol tartod, elnémítod, nem nekünk kell hadakoznunk, viaskodnunk, hanem megélhetjük, amit Pál apostol így írt. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Áldott légy a Te ígéreteidért. Áldott légy, és kérünk, szent lelkeddel segíts meg minket, hogy engedelmes életet éljünk, hogy a szeretet cselekedeteiben bővelkedjünk, legalább úgy, mint a korabeli tesszalonikaiak, de még őket is Pál buzdította, még bővölködjetek ezekben. Így könyörgünk most másokért, mert ezzel is hiszük, kedves dolgot viszünk véghez előtted. Könyörgünk betegeinkért, gyászoló testvéreinkért, minden megterhelt szívű emberért, aki valakit elveszített, aki betegséggel szembesült, aki fiatalon tétován áll és bizonytalanul hogyan tovább, hol tanuljak, hol dolgozzak, lesz-e egyáltalán munkám. Minden ilyen terhünket, kérdésünket kezedbe tesszük. És Te rád bízzuk ellenfeleinket, ellenségeinket. Állj közénk, Urunk, nem akarunk mi hadakozni. Letesszük fegyvereinket és kérünk, Te légy a mi oltalmunk, Te légy a mi várunk. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy mindezt megcselekszed. Áldott légy, hogy valóban a Te mosolyod nem tűnt el arcodról. Áldott légy, hogy visszamosolyoghatunk rád. Tudjuk, a bűnt utálod. Tudjuk, önmagunknak teszünk rosszat, ha nem figyelünk rád. De kérünk, segíts! Ne önsorsrontók, hanem másokat is építők hadd legyünk. Így könyörgünk a gyülekezetért, iskolánkért, óvodánkért, az új tanévért, minden kisiskolásért, óvodásért. Kiáltunk a városért, az Anyaszentegyházért, a kereszténység küldetésért ebben a háborús, békétlen világban. Könyörülj rajtunk, Urunk! Adj örömet a fiataloknak, reményt! Hadd tudják ők is, hogy egész jövőjük a kezedben van, és Te jót terveztél el felülük is. Hadd bízzuk rád testvérgyülekezeteinket a határokon túl, és kérjük, áld meg őket és mindnyájunkat. Így köszönjük, hogy veled lehettünk, és kérünk, maradj velünk ezen a napon. Hadd cselekedjük a jót, amit előre elkészítettél nekünk. Dicsérünk, magasztalunk, áldunk Téged, és kérünk, ígéreted szerint maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.